Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Salendre, újságíró, az Újság Múzeum alapítója, főszerkesztője. Ez a Facebookon találhat, az Újság Múzeum működik a Facebookon, én úgy hívom, hogy egy csendes kis sziget, ahol naponta jelennek meg információk, már-már elfeledett elődeinkről, különböző művészeti ágakból, és te azt mondtad, egyébként rendkívül sok a követője, nagyon sokan szeretik ezt olvasni, és te azt mondtad, hogy neked nagyon fontos, már-már missziód az, hogy megőriz történeteket, hogy megoszt történeteket az utókorral, olyan emberekről, akikről valamiért vagy nem lehetett írni, vagy egyszerűen csak ebbe a felgyorsult világba már nem kerülnek úgy elő. És azt is mondtad, hogy nagyon szívesen éltél volna az első világháború előtti időszakban Budapesten, amikor olyan, hát ezt arra mondják a békebelit, azt hiszem. Tehát amikor olyan minden kiegyensúlyozott, szép volt, legalábbis innen nézve, intenzív társadalmi élet, sok kávéház, és magas fokú szellemi és művészi élet zajlott. De hát most nem így van. Most egy kicsit más van, de te, hogyha ebbe a világba elbújhatsz, mint ahogy elbújhatsz, mondasz olyat, aki neked, akinek a története, az élete számodra nagyon tetszetős, akiben jobban beleástad magad, mint általában, és hogy miért?
Szívesen. Például én nagyon kedvelem Bilicsi Tivadar életművét, aki ne emlékezne rá, akkor ő egy ragyogó színész volt, aki aztán később gyerekeket is szórakoztatta különböző előadásaival. Az ő élete több szempontból is példaértékű. Én nagyon kedvelem a meg nem értett zseniket. Bilicsi Tivadar nem olyan volt, ő amellett, hogy zseniális színész volt, kiegyensúlyozott magánéletet élt, 4 gyermeket neveltek föl a feleségével. És úgy képzeljük el, hogy sok színész gyerek meséli még most is, hogy hát ez, amikor az ő édesapja próbált, pontosabban otthon szöveget tanult, akkor nem lehetett bemenni a szobába, csendbe kellett lenni, vagy le kellett menni az udvarra. Bilicsi Tivadar ezt következőképp oldotta meg, amikor otthon volt a 4 kislánya, és hát ugraburgáltak, játszottak, bukfenceztek, akkor fogta magát, és lement a ház elé egy padra, és ott tanult. Ez eleve szimpatikus.
Hát ő magát küldte le, nem a
magát gyerekek. Küldte le. Ami szintén nagyon szimpatikus, hogy hát az 50-es években, a Rákosi korszakban, ugye katolikus, hithű katolikus ember volt, és hát ők el akarták hagyni az országot is, és a 4 gyerekkel megpróbálták elhagyni az országot, de aztán lebuktak, pontosabban lebuktatták őket szokás szerint, és utána hosszú ideig nem is filmezhetett. Ennek ellenére nem tört meg a családja, hogy olyan hátteret biztosított, és a gyerekek, hogy ő aztán később tovább alkothatott, és hát aki emlékszik rá, egy nagyon kedves, nagyon derűs bácsi volt. Így mondom, hogy sokan még az Újságmúzeumban is beírják a történetek alá, amikor róla van szó, hogy hát hogy milyen cuki volt, hogy amikor a Siófokon volt nyaralójuk, egyébként ott is aludt el örökre idősebb korában, hogy még olyat is megcsinált, hogy a vízbe adott autogramot a gyerekeknek, a vízre írta rá, és gyerekek imádták. Na most én a 2 lányával találkozhattam is Bilicsi Tivadarnak, ugye onnan is ismerhetjük, ugye apu hogy ment be a kis elefánt az oroszlán barangjába, tehát ezt is ő adta elő, és hát az Évike is énekelt, akkor 3 éves Évike 1953-ban, na most Évikével, aki már egy szépkorú hölgy, találkozhattam, és az állatkertben, az elefántháznál beszélgettünk az édesapjáról, és hát fantasztikus élmény volt, és megerősítette ő is minden olyan feltételezésemet, vagyis kutatási eredményemet, hogy a rendkívüli emberről beszélünk. Tehát én szeretem azt, hogyha valaki példát nyújt, és nem csak mondjuk a színészi játékával varázsol minket el, hanem emberként, de itt akkor egyből beugrik, például Jávor Pál. Az a fajta egyenesség és gerincesség. Ugye vegyük azt, hogy van egy sármőr, 30-as évek eleje, mindenki már Jávor Bajuszt akart hordani, mert hátrafésült haj, elegancira. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a 30-as években Jávor Pál volt a férfi ideál, a színész ideál, most meg Dwayne Johnson. A kettő között az a különbség, biztos tudod, hogy kiről van szó. Dwayne Johnson egy 2 méter magas izomkolosszus, akinek az arca nem nagyon mozog, mert nincs arcjáték az izomtól. Nem akarom én őt bántani, csak az, hogy mennyire más most egy ideális, mennyire más volt akkor. Akkor az emberek észrevették a színészt, most meg legtöbbször csak a nemi hormonok mozognak, tehát hogy Dwayne Johnson az inkább egy ilyen, hát nem is tudom kifejezni, mit vált ki a hölgyek egy-egy tagjából, de nem azt, amit Jávor Pál. De visszatérve Jávor Pálhoz, ő volt az, aki ünnepel színészként úgy,
de akkor ezzel azt mondtad, hogy az ízlés is változik.
Nagyon változott.
Tehát a megítélés, az
minden
ízlés,
változott. Hát, és Jávor Pál volt az, aki ugye imádták a hölgyek, ehhez képest egy 2 gyerekes család anyával kötött össze az életét. És hát tudjuk, jött a második világháború, és Landesmann Olga zsidó származású volt. Azt mondták Jávor Pálnak, hogy hagyja el azt a nőt már a vészkorszakban, a nácizmus elősödésekor, váljon el tőle. Azt mondta, hogy sosem, ő nem fog ilyet tenni. Kitartott a felesége mellett, bújtatta. És utána tudjuk azt, hogy Jávor Pált Sopron-Kőhidára bebörtönözték, megkínozták, és azt is tudjuk, hogy elhagyta az országot 45 után. Az a színész, aki tényleg legendának számított itt. És aztán hazatért, de hát csak meghalni tért haza 1957-ben. De az a gerinc, amilyen ő volt, az számomra nem imponálom. Hát a feleség az, később ő is elhunyt.
Tehát akkor sikeresen bújtatta, tehát ő kitartott
emellett, megúszta, szerencsére megúszta.
Nem az történt.
De hát akkor itt van Karádi Katalin, ha már most megint, bár nem akarok itt ilyen rossz kedvet sugalni, de azért vegyük csak Karádi Katalin esetét is, aki szintén, neki 5 év adatott meg, 5 év alatt 39-től 44-ig lett az ország első számú dívája. Addig az ilyen kis csacsogó szőke kislányok voltak a kedvenc színésznők, és jött egy ilyen hűvös, kimért, már-már megközelíthetetlen, mély hangú hölgy, és mindenki elkezdett rajongani. Megnéztem ugye az akkori különböző ruha márkák, azok mindenki őt utánozta, sőt még a modellek is az ő haját hordták, hát Karádi Katalin klubok alakultak, gyerekek az ő frizuráját hordták. Most ez a Karádi Katalin, aki minden megtehetett volna, amit akar, ő ugye 1944-ben a Dunaparton az ékszereit odaadta a pribépeknek, hogy a zsidó gyerekeket engedjék el, és ne lőjék a Dunába. Hogy milyen emberekről beszélünk, én azért szeretem ezeket az embereket, nem csak nagy művész, hanem nagy ember. És arra is törekszem, hogy az Újságmúzeumon ilyen embereket állítsak példaként. Ami azért is fontos, mert sokszor azt gondoljuk, hogy egy sztárnak az élete az habkönnyű, ül egy rózsaszín felhő szélén, a lábát lógatja. Mennyire nem, és hát megmutatni azt, hogy mikor mi azt gondoljuk, hogy az életünkben vannak nehézségek, nem tudom, ránk csapták az ajtót, vagy megfájdult a fogunk, csak mondtam egy-két ilyen triviális példát, hogy ez milyen szörnyű. Hát nem, vannak sokkal szörnyűbb szituációk, amikor az ember viszont jellel se tud vizsgázni, és ezért is jó az Újságmúzeum muníció szempontjából, mert erőt tud adni, erőt tud meríteni az ember. Sokan mondják azt, hogy ezeken a történeteken elgondolkoznak, egy, hogy ők mit csináltak volna, kettő pedig az, hogy mi az, amit be tud építeni a saját életébe, vagy legközelebb van egy hullámvölgy, akkor az hogy kezelje.
Igen, elvetted a kenyeremet, mert pont azt akartam kérdezni, hogy szerinted mi az, amit ez ad az olvasóknak, de megválaszoltad, és az is nagyon jó, hogy ez visszajut hozzád egyébként, tehát, hogy ilyen értelemben van direkt kommunikáció, hogy
hát
visszajut hozzád.
Hát rengetegen írnak szerencsére véleményeket, hozzászólásokat. Megígértem, el fogom mondani Sipos Zsuzsa, Bíró Pircsi, Feketéné, csak sorok pár ember, akik rendszeresen írnak, mert nekem nagyon fontos.
Neked van egy ilyen kis közösséged,
nem
akikkel
kicsi,
gyakorlatilag beszélget?
222 000-es a közösség jelen
Na
pillanatban.
Na értem, de aki napi
van,
szinten adott esetben jelez?
Sipos Zsuzsannával rendszeresen találkozom, nagyon jó a viszonyunk. Ő egy nálam kicsit pár évvel idősebb hölgy, egy rendkívül művelt, és az ő hozzászólásai...
Egyébként tudom, mert a múltkori, amikor itt volt el, akkor is hozzászólt itt is.
Hát,
a
hogy ne, ő ő egy hihetetlen művelt. Én azt szoktam neki mondani, hogy legalább három élete van, mert az lehetetlen, hogy mindenki előadáson ott van, minden előadáson ott van, mindenkiről, de mindenkiről mindent tud, és olyan hozzászólásokat tesz, ami egyrészt felpesdíti az oldalt, másrészt meg a többieknek is plusz muníciót ad, és én azt szeretem különösen, amikor a személyes élmények jönnek az Újságmúzeumon, tehát írok egy színészről, és akkor mondjuk már meghalt szegény 30 éve, és akkor beírják, hogy 85-ben egy trollin utaztunk, ránéztem és rám kacsintott. Ezek ilyen kis apró kis emlékfoszlányok, de ezekből áll össze egy kép és egy embernek a karaktere.
Igen, hogy milyen is volt. Igen. És a mostaniak közül van-e olyanod, akit nagyon szeretsz, nagyon szereted a történetét, szeretsz vele foglalkozni, szereted megírni?
Az a bajom, és itt ezért hangsúlyozzuk ki, hogy én nagyon sajnálom a mai művészeket, írókat, költőket és a mai színészeket is. Ugyanis sokan 60-65 évesek, 70 évesek, ez már az a generáció, amelyik nem szerepelt a televízióban. Ugye azt tudjuk, hogy 90-ig rengeteg televíziós közvetítés volt, színházi előadások, operaadások, az emberek ismerték, és ugye egy tévé volt, nem volt ekkora sok információ özön. Azért az nagy tragédia, hogy vannak színészek, akik betöltik a 60. születésnapjukat, és a színházuk közönsége kívül más nem ismeri őket.
Ez és ugyanez, szomorú, ugyanilyen tragédia ez a fiataloknak is, mert hogy ez történik.
Igen, és ez történik, és ez azért is szomorú, mert sok tehetséget így nem is láthatunk, hát nagy információ özönben elvész. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy hát bezzeg, a 70-es évek, meg 60-as évek aranycsapata, Básti, Sinkovics, Darvas, Kálai, és sorolhatnám napestig. Van benne igazság, hogy egy különleges, ihletett időszak volt az, több tekintetben és legendás művészeket kaptunk a Jóistentől, de azért legyünk igazságosak, hogy tévé nélkül nehéz megmutatkozni, és hát 1990 óta nem azt látjuk, hogy bárhova kapcsolok, akkor színházi közvetítésekbe ütközöm. Szerencsére a régi filmeket mostanában újravetítik, és én egyébként megmondom, hogy szinte annak is örülök, hogyha olyan új filmek készülnek, ahol azokat az embereket, akiket szoborként láthattunk korábban, csak azokat megpróbálják ember közelbe hozni. Én nagyon kíváncsi vagyok például a Petőfi filmre is, a Most vagy Sohára. Én nagyon remélem, hogy meg fogja tudni szólítani a fiatalokat ez a film. Az oktatásban sajnos több tekintetből egy kicsit nem hiba, hanem így alakult, hogy szobrokat koszoroztunk kiskorunktól kezdve, nagy kő szobrokat, és nem láttuk az embert. Én ebben is szeretnék, ha nagy képűen mondom, segítséget nyújtani, egy kicsit az embert előtérbe hozzam. Tehát én a régi századelős művészekről is, mondjuk Strobl Alajosról, ha írok, akkor hát ugye őt úgy nézzük, hogy valaki ül a Parnasszuson, és hozzá sem merünk szólni. Ő amúgy például Strobl Alajos, a híres szobrász, egy bohém ember volt, lovon járt a műtermébe, lovagi páncélban korcsolyázott a Városligetben, tehát ember volt, húsvér ember volt, és én ezt szeretném megmutatni, mert így tudunk igazán azonosulni ezekkel a nagy szobrokkal.
Igen, nekem az jutott eszembe, hogy az E-színház az még, ami ugye a Covid óta létezik, és sok színházi közvetítésnél, tehát színházi műsort nézhetsz úgy, mint hogyha streamelnéd, egész pontosan streameled, és annak is az egyik törekvése az, hogy azok a színészek, akiket amúgy nem látnál, mert nincsen tévében, nincsen filmben, hanem a színházába lép fel, azt ott meg tudod nézni, de ez mondjuk egy választás, tehát neked úgy kell döntened, hogy belépsz oda, és elkezdesz keresni. De igen, én azt gondolom, ezt én is nagyon sokszor felhozom, hogy a mi gyerekkorunkban igen, ismertük a színészeket, de ennek ez az oka. Hát hogy ugye, ott voltak.
Ugye, meg azért voltak gyerekbérletek.
Meg ezek, azt akartam én is mondani, ezek hozzásegítettek ahhoz, hogy igény legyen a személyes találkozóra, vagy az, hogy lássam, és hogy természetes része legyen az életemnek a színházba járás.
Hát hogy nem? Most ezzel kapcsolatban most pont a múltkor kezembe akadt egy 1923-as színházi élet, belelapoztam, hát fotó. A színházi életnek a szerkesztőségének volt egy kirakata, vagyis egy helyisége, és oda jártak a színészek dedikálni. Na most ott akkora őrület volt, több száz ember várakozott kint, csodálattal állította, nézte azokat a három színészt, aki éppen dedikált, hogy ez is mennyire más volt, hogy ezeknek a művészeteknek a nimbusza, az ismertsége. Nagyon gyors, túl gyors ez a világ, tehát semmire nincs időnk, ezt te is tapasztalod, hogy egymás után telnek a napok, de viszont nekünk kellene valamit tennünk, tehát nekünk kellene megtöltenünk stílussal, nekünk kellene megtöltenünk tartalommal ezt a felgyorsult világot, vagyis pontosabban nekünk kellene lassítanunk, és ez csak tudatosan lehet. Én erre törekszem legalábbis, hogy megpróbáljak a sok munka mellett tudatosan dönteni, és tudatosan arra törekedni, hogy ha már egyszer élünk, akkor azt ne úgy éljük le, mint egy IKEA bútor, hanem stílusosan.
Értelek, és egyébként igen, szerintem most a tudatosság az nagyon fontos, erről nagyon sokan beszélnek, és szerintem mindenki próbálja is a saját életében időnként. Ami még emellett fontos, az, hogy azokban a találkozókban, meg azokban a helyzetekben, amikor van lehetőség kapcsolódni, nagyon nem mindegy, hogy miről beszélgetünk. Én például azért is akartam, hogy te elgyere, hogy legyen egy kis múltidézés, egy kis történetmesélés, és látod, mi is belefutottunk az elején abba, hogy elkezdtük megfejteni, mi volt régen, mi van most, miközben, egyébként itt a zene alatt beszéltük is, hogy miközben valószínűleg ez az egész egy színház. Tehát az van, hogy ki van ezt találva, hogy mitől, hogy érezd magad, hogy mifelé menj, hogy ezt olyan társadalomtól elkezdve addig, hogy mentálisan nehezen vagy.
Hát ez én annak a számlája írom, tehát ez csak a fogyasztói társadalomról szól, tehát az okozza azt, hogy teljes mértékben az emberek, nézd meg ezt az új szemüveget, az épülőnek van ez az új szemüvege. Fölveszed, és akkor mindent láthatsz maga előtt, és az emberek már nyugaton, most pár napja megjelent.
Így fogják élni az életüket.
Úgy élik az életüket, hogy van rajtuk egy szemüveg, ők kilátnak, de közben filmet néznek az utcán, és közben a kezükkel a levegőben nyomogatnak, ugyanis azt is meg tudod csinálni, hogy közben írsz egy virtuális képernyőn.
Tökéletes elmagányosodás.
Ez a tökéletes elmagányosodás, és ezt látjuk, hát ezt tapasztaljuk folyamatosan.
Akkor azt mondd már meg, hogyha ezt így látjuk, akkor miért nem tesz ellene senki semmit? Azért, mert abban a pillanatban azt az illúziót adja, hogy te jól vagy.
Egyértelmű, és fogyasztasz, és illúziót kapsz. Én hát azt mondom erre, hogy nekem sincs illúzióm, tehát tudom azt, hogy amit én csinálok, az egy kis apró szelet, mondjuk 222 ezer ember azért
szerintem
követ.
Szerintem ne gondold ezt.
De a fősodorra szemben nem tud menni az ember, de ha egy kicsit felhívja a figyelmet, ha egy kicsit olyan szavakat, egy kicsit kihúznánk a szótárunkból, hogy praktikus. Ugye mindig azt mondjuk, hogy jaj, ez olyan praktikus. A praktikus az valójában a leegyszerűsített, az igénytelen, a nem odafigyelés. Ugye ilyen szavakat erőltetnek ránk. Én mindenkinek azt javaslom, és ezt többen is mondták már, hogy álljunk már meg egy pillanatra, és menjünk végig a nagykörülön úgy, hogy nem a telefon nézzük, hanem a házak homlokzatát. Yeah. Ott például, ha veszünk egy kapuajat, ahol van két szobor, férfi test, amely tartja a kaput jelképesen, azt egy művész készítette. Mondjuk 4 hónapot dolgozott rajta. Rengetegbe került. Maga a ház homologzata is. És mégis megcsinálták. Vagy én gyűjtök ugye régi kávéházi csészéket, kiöntőket. A gyerekeim kezébe szoktam adni őket. Ugye most a kávés csészék azok ilyen hajszálvékony, tényleg lejtett 46 darabra törik. Régen súlyos, fél kilós kiöntők voltak, és nagy nehéz robosztus csészék, mert nem spórolták ki az anyagot belőle. Nekem ez a legnagyobb bajom, hogy egyrészt ma kispórolják az életünkből az anyagot, ha idézőjelesen mondhatom, és ezt nem szabadna engedni. Én egyébként sokszor iszom 1910-es kávéházi csészéből reggelente, megadom magamnak, ha már itt az egoizmustól is beszéltünk, azt az élményt, hogy átéljem azt, amit átélt Ady Endre a három hullóba, vagy Karinti a hadikba. Ezek kis apróságok, de szerintem ezek is hozzátehetnek valamit. És ami nagyon fontos, én nagyon szeretem a könyveket, gyűjtök is régi könyveket, és hát ugye én nagyon szeretem azt, és örülök neki, nekem van 3 fiam, de 2 kisebb most kezd a könyv bűvöletébe kerülni. Úgy fogják meg a könyveket, amiket én hozok haza, mondjuk vásároltam árverésen vagy antikváriumban, hogy mint ahogy én. Tehát a könyvhöz van már egy közeledésük, hát tisztelik a könyvet.
Ezt látják.
Ezt látják, és ez nagyon fontos. Én engem elszomorít az, hogyha most elmutatja a tévé valamelyik celebnek az otthonát, akkor a házi oltár az egy nagy mega televízió, és a könyvespolc helyére kerül, mert nincs máshol hely, de hát a televízió nyilvánvaló fontosabb, mint egy könyv, és nincsenek könyvespolcok. Amikor én egyszer régebben azt hallottam, hogy az egyik bútorgyár megszünteti a könyvespolcok gyártását, mert nincs rá igény, én elhittem. Ez egyébként egy kacsa volt, de elhittem, és az a szomorú, hogy ezt el is lehetett hinni. Tehát én itt ezen a területen is azt mondom, hogy egy kicsit lépjünk vissza, túl gyors a világ, a könyvnek csodás illata van, a könyvvel el lehet bújni, a könyv egy külön világot nyit meg, és nem egy olyan szemüveg, ami megnézel egy új Netflix sorozatot, hanem a fantáziádat beindítja. Olvasni nagyon jó, ezt sokan elmondták, de tényleg én mindenkit arra bíztatok, hogy egy kicsit legyünk magunkkal szemben igényesek, és lépjünk vissza. Egyébként nem véletlen az Újságmúzeum sikere, mert nagyon sokan vannak úgy, hogy nosztalgiáznak, visszaléptek egy kicsit, mert azért mégiscsak korábban nem volt annyira gyors az életünk, mindenre egy kicsit több időnk volt. Egyébként nem volt több időnk, csak több időt teremtettünk magunknak.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget, Maria.
Salendra, az Újságmúzeum főszerkesztője, alapítója volt a vendégem. 11 után jövök vissza, maradjatok ti is.